15. fejezet. Egy ember áll az erdő szélen. A nap tavaszjasan süt. Áll egy ember az erdő szélen, de nem látszik vidámnak. Sem arca, sem szeme. Meg kell adni, elég különös ember. Már így külsőleg. Kávészínkabát van rajta, gombjai csillognak a napsütésben. Katonatiszti kabát. De nem lehet azért valódi katona, mert fején báránybőrkucsma. Az igaz, hogy oldalán kard lóg, de az is furcsán. Nem szabályszerű tiszti övön, és nem is az oldalán, hanem inkább elől. Olyan széles bőrövön, amilyet a fiatal román legények hordanak errefelé. Valami könyv van az ember kezében. Ír is bele egy plajbásszal. Bójai János áll az erdő szélén, és valóban számol. De nem a fákat, birtokának állását, nem is a domáldi szántók nagyságát, vagy a mezőn dolgozó emberek számát, hanem ugyan mit. Az embereken nincs sok összeszámolni való. Mindössze 6 jobbágy. Az sem ővé, apjáé. De nem törődik a környezettel. Ő a komplex számokkal törődik. Úgy jár a keze, mint a motolla. Egymás után írja tele a notesz lapjait. Közben beszél félhangosan, mormog valamit. De senki nem érti. Úgy van, büdös kutyák! Hiába! Ezt már jó hangosan kiáltja, úgyhogy a háta mögött fölnyúló domboldal vissza is ekhozza. Újjongás is kiérzik ebből a hangból, és harag. Megvetés is, és gúny. A komplex számokkal viaskodik Bójai János neki indult szavakban. Elkápráztató áprilisi napsütésben, miközben szeme előtt fölrévül Lipcse. Nem járt abban a városban, tornyai, erkélyes házai nem formálódnak tehát képzeletében, hanem ehelyett úgy támad föl előtte a szó nyomán, hogy Lipcse, mint egy halom vipera, amely nyüzsök és sziszek feléje. Korpa kell neki, számok korpája, nem az én kincsem az ő méltatlan kezükbe. Na, de nem baj, nem baj! Így folytatta a beszélgetést magában Bójai János. Aztán hirtelen mozdulattal meglehetősen gyűrött és pecsétes köpenyének zsebébe csúsztatta a noteszt, és nekidőlve a bükfának nagy erővel dörzsölte ahhoz a hátát. Amikor ezzel végzett, kirántotta a kardját, megnézte a bükfát olyan állással, mintha ellensége volna, és a kard pengéje egy ághegyére szaladt. Leröppent a fáról egy kis levélcsomó. Éppen a hegyét metszette le Bójai János a leveledző ágnak. Hely, ha most Lipcsei bizottság tagjai itt volnának, ugyan kevés ébrész maradna rajtuk. Bójai János éppen erre gondolt, amint tovább vagdalózott kardjával sorba vágta le képzeletben a tudós herceg Jablonovszki társaság tagjainak fülét, karját, orrát. Bizony visszaküldték a pályázati művét, a responsziót, amelyet a komplex számok elméletének tisztázásáról készített a pályadíj előírása szerint. Az apját is visszautasították, és őt is. Apja nem mutatta meg neki az ő pályázatát, de nagyjából úgy is ismeri, milyen alapon dolgozta ki. Apjáé nem jó, hiába az ötlet, amelyből kiindult, jó, de a kidolgozása homályban hagyja a dolgok lényegét. Ő már megmondta jóval a pályázat beküldés előtt erről a véleményét apjának. Illetve nem mondta meg, hanem megírta. Mert nem beszél az apjával már 4 esztendeje. Csak levélben. Csak leveleznek megszólítás nélkül. És csak matematikai problémákról. Egymással vitatkoznak levélben heteken keresztül a komplex számokról is. De nem tudták egymást meggyőzni. Így bízták aztán a Lipcsei Bírálóbizottságra a döntést. Hogy az apjáit visszautasították, azon nem csodálkozik. Csak azon, hogy az övét is. Az övét. Hát Lipcsében olyan nagy tudósok vannak. Nem tudósok a bírálóbizottság tagjai, zuppás őrmesterek azok. Mit értenek ahhoz, hogy ő a logaritmus új, világos elméletét rakta fel a responzióba? Most is éppen utána számol 10-szer, 100-szor. Hiába. Hiába a komplex számok új elmélete. Nem értik. 100 arany. Hiszen számított rá, sőt majdnem biztos volt benne, hogy ő nyeri meg a pályadíjat. Már szinte látta azt a jelenetet is, amikor a zsebében 100 arannyal beállít az apjához, és azt mondja, itt van apám, fele kegyelmedé, ha rajtam kívül valaki még megérdemli, akkor az csak apám lehet. Az is igen szép lett volna, ha kettőjük között osztják meg a pályadíjat. Hey, Gauss! Hey, Gauss! Ő megértette volna. Egyedül csak ő. Erre kacagott. Aztán lova felé indult, amely a távolabb domboldalon szabadjára eresztve mohón rágta a zsendülő füvet. Olyan neki bozdultan a pejhátát simogató áprilisi napsütésben, mint gyermek szopja a cukrot. A ló megértően fölvetette a fejét, és nézett Bolyai Jánosra. Mintha azt mondaná, hagyj még egy kicsit, csak egy kicsit, rágcsáljak. De azért megadóan egyezett bele, hogy Bolyai János a hátára üljön, és lassú ügetéssel elinduljon. Az erdő széléről ide látszik a hasas alacsony Bolyai ház. Kéményének füstje is rajzolódik, ami bizonyítja, hogy fő már az ebéd. De Bolyai János nem arra fordítja a lovát, hanem keresztül az erdőn. Így aztán nem látta, hogy a küküllő felől is jön egy ember, egy lovas ember, aki egyenesen a Domáldi kúrja felé tart. Ezt csak Orbán Rozália látta meg az ablakból, és megismerte jó messziről. Jön Anti bácsi Bójáról, Bójai Farkas apósának öccse. Dehogy apósa, éppen ez az. Azért lángol az ugyanis kicsattanóan piros arca még inkább, mert megint föllobban benne a remény. Hát, ha üzenetet hoz Anti bácsi. Üzenetet. Marosvásárhelyről. Hogy rendben van a kaució. Hogy az öreg Bolyai beleegyezett a házasságba, és kiadja neki a kauciót. Nézi Bolyai Jánosné a közeledő lovasembert. Nem törődik azzal se, hogy fia erős, harcos hangon követelőzve sír a bölcsőben. Sürgetve ebédjét. Most hagyja a fiát, és szalad Bolyai Antal felé. Zömök szépbajuszú ember száll le a lóról. Testességét meghazudta lóan fürgén. De sötétbarna arcán nem látszik sem olyan vidámság, mint ha abból olvasható lenne, hogy egy nagy ügy megoldása van a kezében. Apása megcsókolja nagybátyját, mert hiába. Orbán Rozália annak tartja őt, hites rokonának. A nem is törvényes felesége még Bolyai Jánosnak, nem, az nem. Pedig már 4 esztendély, hogy együtt élnek itt. És gyermek is van. Dénes, már 6 hónapos. Orbán Rozália kérdőn néz Bolyai Antalra. Nem szól semmit, csak néz. De Bolyai Antal ebből a nézésből pontosan ki tudja olvasni, hogy mit is szeretne tudni. Odalé Bolyai Antal a bölcsőhöz. Felemeli Dénest cuppanósan, megcsókolja, aki erre erős írásba kezd. A gyermek aztán gügyög Bolyai Antalnak, Orbán Rozália pedig hosszú, elfojtott sóhajtással néz maga elé, elgondolkozva. Hiába. Bolyai Farkas nem akar kauciót adni. Nem akar kauciót adni, hogy törvényesen is összeházasodjanak, pap előtt, amint illik. Tűri, hogy a Domádi Eklézsia nagykönyvébe unokájáról továbbra is az legyen odaírva. Neve Orbán Dénes, anyja Kibédi Orbán Rozália, leányzó. Törvénytelen. Az ő szerelmetes fia. Törvénytelen. Bolyai Farkas professzor úr unokája. Törvénytelen. Bolyai János császár és királyi kapitány úr édes fia. Törvénytelen. Nem tud semmit mondani Bolyai Antal. Nem ezt az örömhírt hozta. Pedig hogy várja ezt Orbán Rozália minden nap? Milyen újjongó boldogság lenne az? Nem. Nem ezt hozta Bolyai Antal. Mást hozott. Rosszat. Hely! Hogy is mondja meg? Zsebében van az írás bátyjától, Farkastól, hogy mostantól kezdve ő kezeli a Domádi birtokot, és nem Bolyai János. Ki nem is tud gazdálkodni. Csak számolni tud, lovagolni, s kardját forgatni. Hogy mondja ezt meg? Ki itt a hibás? Ő mindent elkövetett, hogy Farkast belátásra késztesse. Ne törje világ csúfjára, hogy fia bagó hitelen éljen együtt Kibédi Orbán Rozáliával. Ne törje, hogy az egész vásárhely mocskolja őket. Egyik sem érdemli meg. Igaz, hogy János bogaras, bolond ember, de mégiscsak tudós ő és nemes ember. És Kibédi Orbán Rozália is nemes lány, aki Kolozsvárot tanult, latinul is tud, ranggal móddal nevelte, és apja hivatalos ember volt a vármegyénél, makulátlan nemes, és így élnek 4 esztendeje. És már megszületett a gyermek is, ki fiú volt pedig. Mindezt elmondta bátyjának, de az hallani sem akarta a kaucióról. Arról beszél, hogy János mennyire megsértette őt legutóbb is, amikor a lipcsei pályázaton ő is elküldte a pályázatát. A háta mögött, pedig azt írta neki, hogy nem vesz részt a pályázaton. Ő nem tehet róla. János az oka. Milyen nehezen tudta elintézni bátyjával azt is, amikor Orbán Rozáliát megszöktette János, hogy engedje meg a fiának a Domáldi birtokon való lakást és gazdálkodást. De János a helyett, hogy fiúi megértéssel közeledett volna apjához, csak tovább mérgesítette. Karddal állt szemben vele. Igaz, hogy Farkas is nehéz ember. Elátkozott család ez. Mindjárt egymásnak ugranak, és mindig azért a büdös matematikáért ezen mérgesednek össze. Most már igaz, egyéb is hozzájárul. Vásárhely pletykázik Jánosról. Kígyónyelvek mocskolják őt is, Orbán Rozáliát is. A kapitány surgyéja, csak úgy emlegetik Orbán Rozáliát. A hóbortos kapitány, így szólnak Bolyai Jánosról. Nehéz itt igazságot tenni. Hogy vagytok? Kérdi Bolyai Antal komoran, és visszateszi a gyermeket a bölcsőbe. Hát, csak ennyit felel Orbán Rozália, de Bolyai Antal ért belőle mindent. Mi van Jánossal? Folytatja Bolyai Antal. Járja a bolondját, számol és hadonászik kardjával. Most még nehezebb lett, mint az előtt, amióta azt a lipcsei dolgot visszautasították. Bíz, az nagy, nagy a kereszted, Róza. Adjon erőt Isten, hogy hordjad, amíg jóra fordul. Vele pusztulok, mondja az asszony fájdalmasan. Csak tűrd, te vállaltad önként. Mindenki ellenesztes, te mentél vele. Vitt, hívott, hozott, csak elragadott, mint a forgó szél. Te se ellenezted. Szerettem, Most se törődnék semmivel, bogaraival, itt van a fiam, és higgy el, ő is megváltozna mindjárt, ha... Igen. A kaució. A nagy fekete átok. Már 4 esztendeje. Rosszul gazdálkodik János, folytatja Bólyai Antal. Nem gazdának való, katonának való ő, vagy Isten tudja minek. Érzem, rendkívüli ember, de szerencsétlen. És éppen ezért sajnálom, azért tűrök. Én mindent megteszek, hogy valamelyes a rend legyen a birtokon, de az ő szeme nem vesz észre semmit. Az csak a számok világában jár. Tudom, te ügyes, szorgalmatos asszony vagy. Ha mondom neki, nézzen emberei után, akkor mindjárt össze akarja őket vágni. Egészségével mi van? Az asszony legyint. Mostanság viszketés jött rá. Kapartatja velem a hátát véresre. Aztán az a furcsa betegség is, hogy egyszer csak rájön, hogy megsárgul hirtelen, mint a citrom, rázza a hideg, hogy vacog bele, 2 dunyhát kell rátenni, mert úgy reszket a fázástól, hogy az ágyat is mozgatja. Aztán hirtelen melege lesz, ledob mindent magáról, és csak úgy lángol. Igen. A váltóláz. A szegedi mocsaraknál szerezte. A fia sem okoz örömet neki, ez a kedves gyermek. Isten tudja. Ha rájön, kügyög neki, grimaszokat csinál, úgy eljátszadozik vele, hogy öröm nézni, de a másik percben meg rákiabál, hogy ne bőgj, te, facsú! Sírásba fullad Orbán Rozália panasza. Ne búsulj. Minden rendben jön, csak még várj egy kicsit. Vedd neki egy kicsi hegedűt. Hallott már ilyet? 6 hónapos gyereknek hegedűt, és nyomja a kezébe erőszakkal, és rákiabál, hogy hegedűj. Aztán mérges, hogyha a gyermek meg akarja enni a hegedűt. Azt mondja, nagy művész lesz a fiából, ő a világ legnagyobb hegedűse lesz. Hát, ha az lesz. Te! Hol leszek én már akkor? Feleli az asszony. Ekkor nyitott be Bólyai János a szobába. Maga, Tóni bácsi. Lépett hozzá Bólyai János, és alázattal fogott kezet nagybátyjával. Bólyainé fölvette a gyermeket, és átment a másik szobába. Szép, erős a fiat. Abból ember lesz. Gondosan kell neveljed, szólalt Bólyai Antal jelentősen. 5 esztendős korába úgy fog hegedülni, hogy... Muzsikus cigányt akarsz belőle nevelni? Bólyai János szeme gúnyosan villant. Művészt, nagy művészt, a hegedű hangját megérti mindenki. Komoly beszédem van veled, János, mondta végül csöndesen Bólyai Antal. Akkor menjünk a zsinagógába, válaszolta János elborult hangon, rosszat érzett. Azért mondta, hogy a zsinagógába, mert ő is így nevezte a kertben álló házat. Mint anyja annak idején. A kerti ház olyan, mint 35 esztendővel ezelőtt, amikor itt ült egyszer Bólyai Farkas Bodor Pállal. A birka bőrtakaró is ugyanaz, és az asztalon éppen úgy egy szál vastag gyertya és jegyzetek. Ülnek egymással szembe. Bólyai János és bátyja Bólyai Antal. Bólyai Antal darabig tétovázik, aztán hirtelen elhatározással írás ránt ki a beket zsebéből, és Bólyai János elé teszi. Bólyai János kezébe veszi az írást. Hiteles nótárius írás, pecsét van rajta. 2 pillantással tudja a levél tartalmát. Hogy apja a Domáldi birtok kezelését mostantól kezdve Antal öccsére bízza azzal, hogy fia továbbra is ott maradhat, de beleszólása és rendelkezése a birtok kezelésében nincs többet. Bólyai Antal szörnyű kitörést vár, amiként ismerte János természetét. Számított arra is, hogy összetépi apja írását, talán neki is ront és csodálkozva látja, hogy mindez nem következik be. Csak rándul bója János arca, úgy, mint amikor létszáll a ló szügyére, de csak ennyi. Okos ember vagy te, ha belátod, hogy nem tudsz gazdálkodni. Szólalt meg bújjaintal óvatos, békítő hangon. Tudom. Tudom, hogy Antal bátyám nem oka ennek. Apád nehezte rád. Ami korholása van, ellenem magára vessen. Te vagy a fiú. Nem közeledtél hozzá békével és türelemmel. Nagy Teréz gyermeke miatt hasítja a méreg, hogy nem lesz abból semmi, s irigy az én tudásomra. Fia, te öcséd. Elmegyek én, ne féljen. Hová mennél? Maradj türelemmel. Öreg, már az apád megenyhül, meglást, ha jó szívvel közeledsz hozzá. Hová mehetnél? Gyermeked van, nyugdíjad kevés. Évi 280 forintból nem tudsz megélni. Ki? A világból ki? Felej Bólyai János elborultan. Valami új fehér népe akadt? Tám még gyermeket akar csinálni neki? Csak addig el ne perelje vagyonát, mert hallom, folyton pörösködik, csak ágáljon vén derekával. Ne ítélj, hogy ne ítéltessél. Ha magába néz az ember, s látja hibáit, korholása semmivé válik. Szólott Bólyai Antal békítően. Bólyai János fölállt eltűnődve, csöndes léptekkel sétált le, föl a szobában. Megállapodott ember vagy, s mégis viharzó ifjú, folytatta Bólyai Antal. Asszonyodhoz sincsen türelmed. Bólyai János hirtelen megállott. Panaszkodott magának? Kérdezte gúnyosan. Ó, nem, 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 ő hallgat szegény, de... Hát ki? A vásárhelyen éppen eleget beszélnek arról, hogyan bánsz vele. Megint rándult Bólyai János arca. Látszik, hogy küszködik valami viharzással. Hozzálép nagybátyához, Bólyai Antal elsáphat, helytalán megüti őt. De nem. De nem. Vállára teszi Bólyai János a kezét, hozzáhajol, és fájdalmas hangon mondja. Én szeretem őt. Szeretem. Nekem kell ő. Csak egyedül ő van mellettem. Ne kínoszd hát akkor, vág közbe Bólyai Antal kérlelően. Nem kínozom. Higgy el, nem én vagyok hibás, hanem az átok, ami itt mindent befeketít. És te még rontod inkább. Nem. Nem tudom, mi az, ami a jó szót torkomba szorítja, és amire kijön, keserűség lesz belőle. Szeretnék menni föl, és vinni őt magammal, ahol szép, tiszta minden, őt is, a fiamat is, de... Ő... De ő... Elcsukló szavak, melyek sírásba fulladnak. Férfi sírásba. Bólyai Antal magához öleli Jánost, ki megadóan fejét vállára ejtve sír. Érzi Bólyai Antal a nyakára pergő könnyeket. Ha egy kicsit nyugalmad volna, csak addig, amíg elintéztek mindent, ha Isten megadná erődet hozzá, olyan jóra fordulna minden. Ne búsulj, melletted vagyok. Hidd el, apád is, belül ő is melletted van. Nincsen neki senkije, csak mink vagyunk. Bólyai János fölemeli fejét, szemébe még ott rezeg a könyv. Egész Lipcse és Göttinga nem tud semmit, de én tudom, hogy új világot teremtettem, hová ők fel nem érnek, mondja büszkén. Mellére is üt, olyan erővel, hogy csak úgy döng a melle. Bója Jantal értelmetlenül néz rá. Nem tudja, miről van szó. Csak érzi, hogy János egy pillantás alatt a magas, keserves földi dolgokból, bánatból csak fölröppent hirtelen abba a titokzatos világba, hol értelmetlen számok, képletek kavarodnak, amelyek megszállva tartják. Ettől bolondok mindketten. Csak tanácsot adok neked. Egyszer hetente átjövök, tudod, hogy szeretlek, ebben megegyezünk, és asszonyodnak se szólj erről az írásról, kettünk ügye, mondta Bólyai Antal. Megnyugodva tértek vissza a lakásba, ahol terített asztal várta őket, és Orbán Rozália is csöndes, sima arccal átöltöző várta visszaérkezésüket. Alkonyodott, amikor Bólyai Antal elindult vissza Bójára. Még egyszer visszanézett a kapuban álló két emberre, Bólyai Jánosra és asszonyára. Milyen szépen állnak most egymás mellett, a gyémántos tavaszi csillagok alatt, a jószagú estében. Bölcsőjükben erős fiú gyermek. És milyen boldogtalanok.